भजन हित कुत्र हो युथशक अमान्ययुष्र उज्वचाशलंग मनजूत्र आमन।
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Franciaországba utazott, ahol részt vesz a Patrióták Európáért Pártcsalád elnökségi ülésén, beszédet is mond majd Montagriban. Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására utazott el a miniszterelnök. A kormányfő a Facebookon azt írta, szimbolikus a helyszínválasztás, ami ebben a városban történt, az kicsiben mutatja meg, hogy mi lett azzal az Európával, amelyet ismertünk, amelyre felnéztünk és amelyhez mindig tartozni akartunk, fogalmazott. Szerinte Montargis pár évtizede még virágzó város volt, ahonnan elvándoroltak a munkáik, a helyükre pedig megérkeztek a migránsok, a bűnözés és a drogok, kifosztották és felégették az üzleteket, a hivatalokat és elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Gideon Szár barátommal, Izrael külügyminiszterével telefonon tekintettük át a közel-keleti aktualitásokat, megerősítettem Magyarország határozott kiállását a térség stabilitása mellett, valamint elkötelezettségünket az Izraellel fenntartott stratégiai szövetségünk erősítése iránt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, aggodalommal tölt el minket az Európa nyugati felében felbukkanó modern antiszemitizmus, valamint egyes nyugat-európai politikusok egyre erőteljesebb Izrael ellenes retorikája. Ismételten biztosítottam kollégámat arról, hogy hazánk elutasít minden olyan kezdeményezést, melyek az európai-izraeli kapcsolatok gyengítésére irányulnak, ezért nem támogatjuk az EU-Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát sem, írta a tárcavezető. Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk, hangsúlyozta Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sóbánya bejáratánál. Az államfő kiemelte, amikor egy közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj, ami pedig ott történt, az az embereket közvetlenül érinti, attól félnek, nem lesz ivóvízük, elveszítik a lakásukat, a munkahelyüket, elveszítik az összes reményt, amit az ottani életbe vetettek, hangsúlyozta. Bocsánatot kért a szombati vonatkésésekért Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár. A videót Lázár János építési és közlekedési miniszter osztotta meg. Nagy Bálint arról beszélt, az elmúlt 30 év legpehesebb napja volt a szombat, hiszen a jó idő hatására és a hosszú hétvége okán nagyon sokan indultak el a Balatonhoz. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pedig azt mondta, két sorompó hiba miatt voltak órásnál is nagyobb késések. 100 megawattóra tárolói kapacitás létesült eddig a Napenergia Plus programban. A több mint 21 ezer támogatott háztartás fele már elkészült a modern napelemes rendszerekkel, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A nyertes családok nem csak megtermelni tudják, hanem későbbi felhasználásra félre is tehetik a zöld energiát, így még kevesebb áramot kell a hálózatból vételezniük, hatékonyan csökkentve a számláikat. Befejezéséhez közeledik az Oroszország által közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták telepítésére egyoldalúan meghirdetett moratórium, ha a nyugat nem értékelte Moszkva visszafogottságát, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes a TASZ hírügynökségnek. Szergej Japkov hangsúlyozta, szavai szerint Oroszország kénytelen reagálni az új és nagyon érzékeny rakétaveszély megjelenésére és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az újonnan megválasztott lengyel elnök kijelentette, hogy pillanatnyilag ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, közölte a Mandinernek adott interjújában. Karol Navrocski szerint ugyan Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát az Oroszországgal való konfliktusban, de Kijevnek meg kellene értenie, hogy más országoknak is megvannak a saját érdekei. Továbbra is nagy a káosz Los Angelesben, ahol rohamrendőrök csaptak össze a kitoloncolások ellen tüntetőkkel. Donald Trump elnök elrendelte, hogy 2000 nemzeti gárdistát vezényeljenek a kaliforniai nagyvárosba a tüntetések feloszlatásának segítésére. A Fehérház közleménye szerint a védelmi miniszter szükség szerint a reguláris fegyveres erők bármely más tagjait is bevetheti a szövetségi funkciók védelmének megerősítésére és támogatására. Az FBI igazgatója is kemény fellépést ígért, közben egymást hibáztatja a Trump adminisztráció és Kalifornia állam demokrata vezetése. A kolumbiai szenátor súlyosan megsérült, amikor rálőttek egy kampányrendezvényen Bogotában. A 39 éves Miguel Uribe Turbay éppen beszédet tartott, amikor hátulról rátámadtak. Orvosai szerint az állapota kritikus, a támadás során két másik ember is megsérült. A helyszínen letartóztattak egy 15 éves fiút, akinél lőfegyvert találtak. Végül az időjárásról. Átrobog felettünk a hideg front, amelynek nyomában aztán majd fokozatosan kisüt a nap, de kezdetben még előfordulhat kisebb eső, zápor, időnként pedig megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Lányi Béla, Verbita testvérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenörökké, amen!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Lányi Béla testvért, aki a Verbita közösségből érkezett a szerkesztőségünkbe, és nem is akárhonnan, a Fülöp-szigetekről, ahol, ha jól tudom, 18 éve teljesít szolgálatot.
Igen, 2007-ben érkeztem oda.
A szívem szerint egyből belevágnék a közepébe, de nagyon érdekel az életútja is, hogy hogyan szólította önt a Jóisten erre a hivatásra, és miért pont a Verbita közösségbe?
Én tulajdonképpen budapesti vagyok, a 7. kerületből, és építészetet tanultam, viszont úgy gondoltam, hogy nagyon fontos lenne, hogy a hitünket megpróbáljam terjeszteni, továbbadni másoknak, és ez a missziós szerzetesen egy nagyon fontos keretet ad, lehetőséget ad. Nagyon örülök, hogy az Isten ige társasága keretében tudok dolgozni, és hát először én Ausztriában léptem be a társaságba, utána áthelyeztek a lengyel rendtartományba, a fehér oroszországi területre, utána Magyarországon voltam, és most pedig a Fülöp-szigeteken dolgozom.
Nagyon picit alkalmunk nyílt beszélgetni, mielőtt még bejöttünk volna a stúdióba, illetve már bent voltunk, amikor megérdeklődtem, hogy hány nyelven is kell ehhez beszélni, hogy az embert egyik helyről a másikra át tudják tenni, de megkaptam a választ, hogy tulajdonképpen ahova elhelyezik, akkor ott meg kell tanulnia először is a nyelvet.
Igen, mert a verbita hivatás az, hogy misszió, az azt jelenti, hogy Krisztus missziós parancsát teljesítjük, elmegyünk oda, ahová a Jóisten küld minket, menjetek el az egész világra, és tegyétek tanítványommá népeket, kereszteljétek meg őket, és így tovább. Tehát ezért mi nem a saját kultúrkörünkben dolgozunk, vagy ha a saját országunkban is, akkor sem azokkal az emberekkel, akik természetesen körülvesznek, hanem azokkal, akiknek a mi szolgálatunkra legnagyobb szüksége van.
Akkor tehát 18 évvel ezelőtt megérkezett a Fülöp-szigetekre.
Igen, így volt.
Egy teljesen más kultúra, gondolom.
Ez valóban így van, teljesen más.
És hogyan tudott oda otthonosan berendezkedni? Lelkileg, testileg?
Hát úgy volt, hogy mikor én megérkeztem 2007. június 2-án, akkor megkaptam a órákat, hogy milyen órákat kell tanítani az egyetemen. A Verbita missziónak van ott egy egyeteme, és akkor megadták, hogy mikor lesznek az órák, és nekem akkortól kezdve fel kellett készülni, mert június 13-án már kezdődött a tanév. Tehát ott egy kicsit más volt akkoriban a tanév. Június 13-án kezdődött.
Hányan vannak odakint önök szerzetesek?
A cebui Verbita rendtartománynak 120 tagja van, de ennek fele körülbelül ott van Cebuban. Tehát olyan 50-60 Verbita szerzetes van. És ezek nagy része az egyetemmel kapcsolatos szolgálatokat végzi.
Tehát akkor a tanításban vesznek részt leginkább?
Igen, de egyébként a hétvégén én dolgozom gyermekotthonban is.
És mit dolgozik a gyermekotthonban?
Hát a gyermekeknek kell hitoktatást tartani, különböző foglalkozásokat vezetni. Tehát ez az én vasárnapi elfoglaltságom.
Ezek a gyermekek, akik ott vannak, ezek tulajdonképpen árva gyermekek?
Igen, tehát ezek általában olyan gyermekek, akiket az utcáról hozott be a rendőrség vagy a szociális hivatal. Mert ezek ott hagyták a családjukat, rájöttek, hogy a család nem tudja őket tartani, vagy nem tud gondoskodni róluk, és akkor kimentek az utcára, tehát az utca az mégsem egy ideális terület a gyerek számára, és akkor bekerültek a gyermek otthonba, és én vasárnaponként járok hozzájuk.
És foglalkozik velük. Annak idején, amikor én 18 évesen az érettségi táján jártam, nagy álmom volt, hogy egy szerzetes közösségbe lépjek, de nem is akármelyikbe, én a szeretett misszionáriusaihoz szerettem volna a Teréz anya rendjébe belépni, és pontosan ilyen álmokat dédelgettem, hogy majd misszióba küldenek valahova, és akkor majd segítek ott a gyermekeknek, vagy a betegeknek, vagy az időseknek, úgyhogy számomra hatalmas megtiszteltetés, hogy beszélgethetek önnel, aki ebben benne is van.
Igen.
Minden nap. Betegekkel, vagy idősekkel egyébként foglalkoznak a Verbita rend, vagy az oktatásra teszik a főhangsúlyt?
Ez nem egy tanítórend, hanem ez egy missziós rend. Az azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol csatlakozni tudunk az emberek valódi életéhez, azt meg tudjuk termékenyíteni, tudunk adni egy lelki impulzust hozzá, azok mind hozzátartoznak a Verbita misszióhoz. Tehát az alaphelyzet a lényeg, hogy az ember nem azokkal foglalkozik, akik természetesen körülveszik, hanem igyekszik elmenni másokhoz.
Ugye van egy előjárójuk, aki bármikor helyezheti önöket.
A rendi generális Rómában.
Milyen időközönként várható a helyezés, vagy pedig ez teljesen személyfüggő?
Hát attól függ, hogy ahogy érzi. Én gondolom, hogy én most már a Fülöp-szigeteken maradok végleg. 50 éves kor után már nagyon ritka a helyezés. Tehát ha valaki elérte azt a kort, kivéve szükséghelyzetet, tehát hogyha például azon a helyen már nem lehet dolgozni, vagy valakire nagy szükség volna valahol máshol, vagy pedig ugye az van, hogy ha valaki megbetegszik, akkor haza küldik.
És jól tudom, hogy 3 évente lehet eltávozni.
Igen, így van, 3 évente, 3 hónapra. Tehát az azt jelenti, hogy minden évben lenne egy körülbelül 1 hónap szabadság, de ezt nem adják ki nekünk, hanem csak a 3 év után, de akkor egyszerre. Ez azért fontos, mert hogyha az ember túl gyakran jönne haza, akkor elveszíteni a kapcsolatot az ottani emberekkel, vagy pedig esetleg elveszíteni a nyelvet, az ottani a gondolkodásmódot, meg hát természetesen nagyon drága a repülőjegy.
Mennyire volt nehéz annak idején, amikor kezdte a hivatását? Igen. Az, hogy elhelyezik a világon bárhová, és a családját nem látja esetleg, ugye 3 évig.
Hát ugye ez a missziós szerzetesnek az alap gondolata, tehát igazából ez az, amire a Jóisten minket hívott, tehát tulajdonképpen nagyon is örülünk ennek. Persze nyilván az embernek van természetes családja is, az fontos a kapcsolattartás, de igazából a hivatás az, ami bennünket motivál.
De a mai világban egyébként, hála Istennek, már könnyebb tartani a kapcsolatot a családtagokkal is.
Igen, hát a technológia van. Én a Szent István Rádiót is tudom hallgatni Cebuban, 10 000 kilométerre az interneten keresztül.
Nagy megtiszteltetés számunkra. Köszönjük. Ha el tudná mesélni nekünk, hogy el tudjuk képzelni, ugye azért, hogy néznek ki ott a napok?
Igen, ez egy jó kérdés. Tehát nekem, ha elmondok egy hétköznapot, akkor azt kell tudni, hogy oktatással foglalkozom, illetve az egyetemen nekem van egy olyan beosztásom, hogy én vagyok a felelős az egyetem nemzetközi és egyéb külkapcsolataiért. Tehát van egy ilyen iroda a különböző vállalatokkal, a különböző más egyetemekkel, mi tartjuk a kapcsolatot ezen keresztül. Tehát általában úgy van, hogy föl szoktam kelni mondjuk úgy 5:30, és akkor utána természetesen készülődés, és akkor 6:45 én szoktam felkészíteni a kápolnai szentmiséhez a dolgokat. 7:30-től 7:45-ig van a szentmise, utána van a reggeli. Reggeli után, ha például veszünk egy csütörtöki napot ebből az utóbbi hónapból, akkor én megyek tanítani az egyetemre. Nekem 2 képzettségem van, az egyik az építészet, a másik pedig a hitoktató, tehát teológiát végeztem. Tavaly évben nem tanítottam, de azelőtt minden évben voltak hittanóráim is, de az építészeti órák megvannak, bemegyek, délig van az óra, utána a rendházban megebédelek, és utána megyek az irodába, tehát ahol a nemzetközi meg egyéb ügyek várnak, és akkor sokszor jönnek vendégek, sokszor külföldiek a világ különböző részeiről, Amerikából, Ausztráliából, egyéb ázsiai országokból, Európából, és akkor meg kell állapítani azt, hogy ezeknek mire van szüksége, hogyan akarnak velünk kapcsolatba lépni, és egyáltalán mi a lényeg, meg rengeteg papírmunka is van, mert ez tulajdonképpen egy adminisztratív teendő. 5-ig van a munkaidő, de sokszor tovább is bent kell lenni, és akkor utána este visszamegyek a rendházba, ott van egy vacsora a rendtársakkal együtt, és néha van egy ilyen esti elmélkedés, és néha saját magam csinálom, és aztán utána ezzel befejeződik a nap.
Pont ezt akartam megkérdezni, hogy és hogy tud feltöltekezni akkor, amikor, hát hogy mikor van idő arra, hogy a saját lelkét egy kicsit fel tudja tölteni, hogy állandóan szolgál másokat egész nap?
Tulajdonképpen más ember, aki dolgozik, az is szintén így van, de például amikor én megyek a gyerekekhez vasárnaponként, akkor az nekem egy feltöltődés, mert ez egy egész más. Más a nyelv is, tehát az egyetemen angol a nyelvünk, a gyerekekkel pedig a mi helyi saját nyelvünket használjuk, mert ők az utcán voltak iskola helyett, tehát nekik az angol tudásuk nem annyira jó. De hát egyébként a sziget nagyon sok szépséget tartalmaz. Tehát egyáltalán az, hogy az ember elmegy sétálni ott a környéken, a rendházunk egy ilyen erdőben van, nagyon szép a környék, igazi természet, tehát oda nagyon szívesen el tudok menni, és akkor ez egy segítség abban is, hogy föltöltődjek.
Úgy tájékozódtam, hogy a Verbita rend egy folyamatosan fejlődő és egyre több ifjabb szerzetest is befogadó rend, tehát, hogy vannak fiatalok is, és szoktak küldeni is ki fiatalabb szerzeteseket?
Aki belép a Verbita misszióba, annak a képzés befejezése előtt egy úgynevezett petíció missionist kell benyújtani, az a missziós kérvény, és ebben az van benne, hogy az ember hova szeretne menni. Tehát ott 8 országot kell megjelölni, és ebből a 8-ból a generális tanács bárhová küldheti. Tehát az alapkiindulás az az, hogy nem maradunk otthon. Tehát, hogy nem marad az ember a saját szülőhazájában, de vannak nyilván kivételek is, akkor valakire nagyon nagy szükség van egy bizonyos helyen, de egyébként az alapkiindulás az, hogy elmegyünk valahová, máshová.
És az ön személyes vágya az mi volt, amikor elindult először?
Én Ausztriában léptem be ebbe a missziós társaságba, és akkor ez egy hosszú procedúra, tehát az örökfogadalom, első fogadalom, szegénység, tisztaság, engedelmesség, ez évente van. És utána örökfogadalomra készül az ember, ezt úgy hívják, hogy örök noviciátus, tehát az örökfogadalomra fölkészítő jelölt év, és akkor a tartományfőnök atyával ott át kellett beszélni egészen alaposan, hogy hol is van szükség rám. Tehát különösen a szerzetes testvérnél nagyon fontos, hogy olyan rendtartományba vagy országba kerüljön, ahol a társaságnak már van valamilyen gyakorlati tevékenysége. Ugye egy papot el lehet küldeni bárhová, mert az akkor tud misézni. Hát nyilván a nyelvet meg kell tanulni, de misézni bárhol tud, de gyakorlati dolgokkal foglalkozó rendtagnak engedélyekre van szüksége, honosításra van szüksége, meg kell ismerni a saját szabványokat, tehát mi sokat beszélgettünk arról, hogy hova kellene menni, és én a rendszerváltás előtt 2 évvel mentem ki Ausztriába, mert akkor még nem volt itt Verbita misszió, de utána a rendszerváltás hangulata nyilván az volt, hogy a volt Szovjetunióban megnyílik ez a lehetőség. Az igazi misszió az tulajdonképpen az, hogy azoknak segíteni, akik valóban rászorulnak. És én akkor már elég jól tudtam oroszul, úgyhogy ez egy ilyen lehetőség volt, főleg lengyel rendtestvérek voltak ott, de mások is, és akkor Fehér Oroszország területén ott nekünk kellett visszavenni a elkobzott templomokat, fölépíteni az egyházi infrastruktúrát, mert tényleg nem volt semmi, és ott az nem luxus, hanem az, hogy egyáltalán egy hideg országban az ember nem tud csak úgy a fa alatt imádkozni, mint mondjuk egy trópuson. Meg kell építeni a templomokat, a plébániaházakat. Nagyon fontos, hogy ez így működjön. Tehát nekünk ezekkel mind foglalkoznunk kellett, és én valóban ez volt a vágyam, hogy tenni valamit azért, hogy a volt szovjet köztársaságokban ismét erőre kapjon a hit, mert nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát eleve az embert elgondolkodtatja, hogy 75 éven át üldözték a hitet, és nem volt vallásgyakorlás, vagy nagyon minimális. És akkor miért van az, hogy az emberek mégis érdeklődnek iránta? Amit talán azért, mert az ember lelke természeténél fogva keresztény. Tehát az embernek van egy érzése, hogy van Jóisten, és a Jóisten hív minket. Talán ezért is annyira fontos.
És mikor átkerült ide a Fülöp-szigetekre, itt ugye jól tudom, hogy itt azért elég nagy arányban voltak egyébként alapvetően keresztény emberek.
Katolikus, igen. Igen. Hát ez egy másik helyzet. Nem csak az, hogy az egy hideg misszió volt, az meg egy meleg, trópusi, forró, hanem az, hogy itt tanítani kellett azt, amit csináltunk előzőleg, tehát templomokat építettünk, megszerveztük az infrastruktúrát, és itt tulajdonképpen tanítani kellett, de az egésznek van egy világnézeti aspektusa itt is, ugyanis a Fülöp-szigeteken az állami iskolákban nincs hittan, tehát vagy nagyon gyenge a hittan, bár sokan járnak templomba, ők nem abba gondolkodásmódba járnak, hogy nem, sokan nem is tudják, hogy mi is történik ott a templomban, tehát egy világnézeti képző munka az rendkívül fontos. Ez egy sarkalatos pontja az én hivatásomnak.
Tehát tulajdonképpen akik ott élnek a Fülöp-szigeteken, igazából egy naívabb hitet kapnak otthon a családjaikban, és ezt egészítik ki a Biblia mélyebb ismeretével?
Ők azt tudják, hogy el kell menni templomba, legalábbis szerintem egy olyan 15-20 évvel ezelőtt még tudták, és hogy ez egy jó dolog, meg van egy természetes érzékük a Jóisten felé, egy hitbeli érzék, egy gondolkodásmód, egy elképzelés, és tudják, hogy a Jóisten itt van köztünk. Tehát sokszor lehet látni, hogy a kisgyerek is a hittanóra elején, utcagyerek, hogy elkezd imádkozni a Jóistenhez, az nem a tanult imádság, hanem az, hogy mint hogyha itt volna egy másik ember, és azzal beszélgetnék. Tehát ő ennek a jelenlétében él, de mégis a hitünk szempontjából nagyon sok mindent azért tudni kell. Tehát nem csak az van, hogy az embernek minden természetesen adódik, hanem mindennek van egy háttere. Tehát az, hogy például az atya mit csinál az oltárnál, hogy mi az Úr felmutatás, hogy mi ennek a jelentősége, hogy ez nem csak egy szép gesztus, hanem ez a hitünknek a legmélye, ezt sokan nem tudják. És ott vannak, de nekünk fontos az, hogy megtanítani a hitet, tehát az egy kicsit a népművelés igazából.
Ott is megtartják, ugye nyilván a karácsonyt, meg a húsvétot, a pünköstöt, ott hogy ünnepelnek?
A karácsony az a Fülöp-szigeteken már az úgynevezett beres hónapokban kezdődik, tehát augusztus 31-én már van, aki földíszíti a karácsonyfát, mert ugye a ber az már egy olyan hónap, tehát nagyon érzelmi jellegű, tulajdonképpen egyházilag talán nem is helyes, mert az advent az igazából egy bűnbánati időszak lenne, de nagyon-nagyon érzelmesen állnak hozzá ehhez. A karácsony maga egy nagyon nagy ünnep, nem csak az, hogy a családtagoknak az egymás iránti szeretete, hanem az is benne van, hogy az emberek megértik azt, hogy Jézus valóban eljött hozzánk. És ugyanúgy a többi ünnepnek is megvan a maga varázsa.
Azért kérdeztem ezt, mert az egyik ismerősöm még kint voltak a Madagaszkáron, és részesei lehettek az ottani húsvéti együttünneplésnek, és egészen gyönyörű felvételeket láthattam, ahol ők a maguk valójában így egy sportcsarnoknyi területen összegyűlnek és énekelnek együtt. Közben lehet, hogy egy kismama akár megszoptatja a babáját, vagy tehát, hogy teljes természetességben vesznek részt ezen a misén, és együtt énekelnek, együtt zenélnek, és erre voltam igazából kíváncsi, hogy ez is egy sziget, hogy itt hogy
van
működik.
Van egy kiváltsága, tehát ők a karácsony előtti novéna alatt már énekelhetik a glóriát, mert nálunk az nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy 16-ától már pompás ünnepség, hát ez a hajnali mise, Magyarországon úgy mondjuk, hogy roráté, de ott egy kicsit más, tehát ez a hajnali mise, és a hajnali misében az emberek valóban, ez más, mint a magyarországi adventi mise, mert ez már pompás, fényekkel, nagyon sok ember ott van, tehát 4-kor kezdődik, de 3:30-kor már ott kell lenni, hogy az ember helyet kapjon.
Hajnali fél négykor,
igen. Nagyon sok hagyomány kapcsolódik ehhez, igen.
Onnantól kezdve akkor várják, hogy elkezdődjön a mise.
Hát igen, tehát 9-szer van karácsony előtt, 16-ától kezdve minden nap van ez a mise, és akkor ott van, benne van a glória, tehát szinte olyan, mintha már karácsony lenne, de nagyon sok egyéb szokás is van a Fülöp-szigeteken. 80%-ban katolikus ország.
Én nekem úgy tűnik, hogy olyan boldog emberek.
Igen,
annak
igen.
Ellenére, hogy anyagilag annyira nem egy gazdag terület.
Nem gazdag terület, de viszont amiük van, azt megbecsülik. És hát reméljük, hogy ők is lassan boldogulnak. Tehát, hogy ők is egyre több mindenben, ami szükséges számukra, azokat meg tudják kapni.
És azok a gyermekek, akiket hétvégén tud segíteni a Jóisten felé az árvaházakban, ők mennyi idős korukig vannak ebben a házban?
Hát, elvileg 18 éves korban már ki kellene menniük, de sajnos nem mindig lehetséges. Tehát ezért van olyan, hogy még tovább is ott vannak, de általában kicsiként, tehát van olyan 4-5 éves korban, 6 éves korban jön, de vannak azok, akik az utcán kóboroltak, elhagyták a családjukat. Van olyan, amelyik 4-5 évig az utcán van, és csak utána viszik be.
Hát elképesztő feladat lehet ez, mert közben őket gondolom nem csak neveli az ember, hanem szeretgeti is.
Nyilván a szeretet az nagyon fontos. Tehát vannak olyan növendékek, akik azt sem tudják, hogy ki volt az édesanyjuk, mert ugye őket csak ott hagyták valahol. A legtöbb tudja, hogy ki volt az édesanyja, vagy ki még mindig, de nagyon sokszor a szülők nem foglalkoznak a gyerekekkel, tehát ők le vannak robbanva, maguk dolgaival foglalkoznak, tehát vagy kábítószerfüggők, alkoholisták, vagy bűnözők. Úgyhogy a gyerek otthon megpróbál nekik valamit adni ehelyett.
Volt már olyan esetleg, aki kedvet kapott a szerzetesi élethez közülük?
A egész otthon történetéből, az több mint 30 év, 37 év, egy valaki volt, aki egyházmegyés pap lett, de nem szerzetes.
De akkor volt, akit elhívott a Jóisten erre a szolgálatra?
Igen, ez nagyon nehéz, mert azok a gyerekek nincsenek ehhez hozzászokva. De mind a két otthonban nagyon jó vallásos légkör van. Nem azt mondanám, hogy minden ideális, de mind a két otthonban azért arra figyelnek, hogy legyen imádság a étkezés előtt, étkezés után, amikor fölkelnek a gyerekek. Tehát nem azt mondom, hogy minden tökéletes, de van mégis egy ilyen dolog, hogy hitet fontosnak tartják.
Nagyon szépen köszönjük mi is, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és egy kis szeletét megismerhettük az ön munkásságának is, és annak is, hogy mi zajlik ott a Fülöp-szigeteken, a Verbita közösség mit
én
segít.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Dicsétessék a Jézus
Krisztus. Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Lányi Béla Verbita testvérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai műsorunkban a pünkösdről és annak főszereplőjéről, a Szentlélekről beszélgetünk Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékányával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel. Ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep? Isten inspiráló lelke, egy erő, vagy csak egy jelkép? A riporter Hegedűs Márk.
Egy utcariportból szeretnék kezdésként idézni önnek néhány gondolatot. Ez ugye úgy készül, hogy az utcán megállítanak riporterek embereket, és megkérdezik tőlük, hogy mi a pünköst, mi a Szentlélek, és hagy mondja két választ, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ezekről. Az egyiket egyébként egy református lelkész mondta, ez csak úgy derül ki ebből a riportból, hogy én megismertem őt, de nem tüntetik föl a riportban, hogy ő egy református lelkész, és ő azt mondja, hogy a Szentlélek szerint az életerő, és egy másik járókelő pedig azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki segít a mindennapokban. Mit gondol ezekről a megfogalmazásokról? Mi a Szentlélek?
Pontosabban kicsoda a Szentlélek, mert teológiailag a kérdés feltevés arról szól, hogy kicsoda a Szentlélek. Nagyon nehéz a kérdés összességében, teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva, Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak. Isten lelke az, aki közöttünk munkálkodik, aki éltet bennünket, aki megújít bennünket, akiről nagyon sokféle jelképpel beszélünk, hogy egyszerre lehet tűz, és egyszerre lehet szél, és egyszerre lehet bennünket megelevenítő áldó eső is. Tehát Istennek a végtelen titkát jelenti a Szentlélek, hogyha nagyon nem annyira egyszerűen kell megfogalmazni.
És az, hogy a Szentlélek erő, arról mit gondol?
Ez egy biblikus kép. Nyilván, hogy Isten akarata, Isten ereje fejeződik ki ebben, hiszen a széllel kapcsolatban, ami szintén a Szentléleknek az egyik képe, vagy a Szentlélekre alkalmazott egyik kép, mi magunk is tapasztaljuk, hogy a szél vagy a szellő az lehet éltető, megelevenítő, hőségben fölfrissítő valóság, de ugyanúgy tudjuk, hogy ez a megfoghatatlan valóság, amit szélnek nevezünk, háztetőket és mindent egyszerűen lerombolhat. Tehát ez a kép, ez nagyszerű, hogy szél. Maga János evangéliuma is használja ezt a képet, amikor Jézus és Nikodémus beszélget, hogy a szél odafúj, hova akar, és a Szentlélek kvázi megfoghatatlanság azt is jelenti, hogy az embernek nincs az Isten léte fölött hatalma, hanem az Isten szent lelke ott fúj, azt végzi el, ahol és amit akar.
A Szentlélek ezek szerint szuverén?
Mint ahogy Isten is szuverén. Tehát nyilvánvalóan, hogy ha a Szent Háromság titkára gondolunk, akkor a Szentlélek az Isten akaratát végzi el itt közöttünk. Jézus azt mondja a búcsú beszédében, amikor a tanítványoktól búcsúzik a János evangéliumában, hogy egyrészt a Szentlélek megtanít bennünket, emlékeztet bennünket arra, amit ő mondott, és elvezet a teljes igazságra. Nem elvezet messzire, hanem az Isten igazsághoz vezet el bennünket. Tehát mint egy Isten akaratát végzi el, jeleníti meg a Szentlélek ebben a világban.
A szuverenitást azért is feszegettem, hogy azt a kérdést is fel tudjam tenni, hogy a Szentlélek mit gondol, csak a hívő közösségekben végzi el a munkáját, vagy a szuverenitásából fakadóan bárhol hathat az ereje is, rendezheti a dolgokat, és adhatja az erejét?
A Szentlélekben az a csodálatos, hogy nincs az egyház határaihoz kötve, vagy a hívő közösségekhez kötve. Tehát, hogyha csak az egyházhoz, a gyülekezetekhez lenne kötve, akkor az már Isten hatalmának a korlátozását jelenteni. Azonban azt is látjuk, hogy Isten kifürkészhetetlen módon működik az ő lelke által, tehát ez a csoda, amire nekünk mindig rá kell csodálkozni az egyházban is. Nagyszerű az, hogy Isten inspiráló lelke, Isten bennünket motiváló, bűnbánatra indító, örvendezésre indító, nagyon mélyen működő lelke, az az egyházban is működik, de hát az egyházon kívül is, hiszen a Szentlélek azt tesz, amit akar, Isten akaratából nyilván, tehát a Szentháromság titkán belül, és nem lehet kötni ahhoz, hogy csak ettől eddig 15 négyzetméteren dolgozik.
Bizonyára vannak olyanok, akár most a beszélgetést hallgatók között is, akik azt mondják, hogy mindez, amiről mi most beszélünk, ez olyan, mint hogyha mondjuk a véletlen szinonimájaként beszélnek a Szentlélekről, szuverén, bármi megtörténhet, bármiben segíthet, akár olyan, mintha véletlenül megtörténhetnének dolgok.
A hitnek a fölismerése az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem véletlen, és nem valami, vagy nem erőknek az összejátszása, vagy személytelen erőknek az összejátszása, amit mi a Szentlélek munkájának tulajdonítunk. Tehát a hívő ember életében is van olyan, hogy történnek események, amiket nem biztos, hogy abban a pillanatban azonosítani tudunk, hanem majd, amikor megértjük, hogy ezek nagy folyamatoknak a részei, akkor döbben rá és csodálkozik rá az ember arra, hogy Isten titkos akarata működik ott is, amikor ő még nem tudta. Sok keresztény embernek az életében esetében nyilvánvalóvá lett az, hogy a megtérése, vagy a Krisztushoz térése, vagy az egyházhoz való csatlakozása előtt már akár éveken, évtizedeken keresztül olyan motívumok, olyan inspirációk érték az életében, amit utólag tud azonosítani. Nyilvánvalóan, hogyha csak a teremtésről beszélünk, vagy a világ keletkezéséről, annak is lehetséges sokféle magyarázata, és lehet, hogy ezek össze is függnek egymással. Ez, ami számunkra az, hogy a Szentlélek munkálkodik, ez a hit fölismerés és a hit válasza, hogy ezt mi örömmel valljuk, hogy az Isten Szent Lelke munkálkodik mindig, mindenhol és mindenkiben, ahol ő akar, ahogy ő akarja.
Mindig, mindenhol az is következik, hogy értelemszerűen ma is munkálkodik a Szentlélek?
Ez a mi nagy reménységünk, és a mi nagy hitünk, hogy a Szentlélek szintén nincs idői korlátok közé sem kötve. Az egy másik dolog, hogy az ember, az emberiség, vagy a közösség mikor ismeri ezt föl, hogy ismeri föl. De hát van egyház Magyarországon, a Kárpát-medencében, a világon, és nem vagyunk egyedül ebben a hitben, mert a Szentlélek köt bennünket össze, és az a hit, amit mi megvallunk a keresztjén, hit köt bennünket össze, tehát amikor kételjeink vannak, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sok millióan vannak a világon, akik ugyanerre a fölismerésre jutottak, és a mi hitünk szerint ezt a felismerést az igazságra vezető lélek adja meg.
Tud mondani a saját életéből, a munkahelyéről, az egyházból, vagy akár a világból olyan példát, ami úgy érzi, hogy a Szentlélek munkája, ereje indította el azt a történés dolgot, eseményt.
Egyetemi oktatóként, aki a jövő nemzedékét képzi, akár lelkipásztorok, vallástanárok és hittanoktatók vonatkozásában, látjuk azt a, szabad így mondani, formálódást, ami a hallgatóinkban végbe megy. Ez nem föltétlenül csak az oktatóknak, az egyetemnek, vagy az iskolának a dolga, hanem látjuk azt, hogy a tudományokban való elmélyedés, a szakmai fogások megtanulásán túl formálódnak ezek a személyiségek, hogy a hit erősödik, hogy szinte átalakulnak ezek a fiatalok. Ez az egyik, ami számomra azt is mutatja, hogy hiába mi emberi erőlködésünk, hogyha ott nincs valaki több, valami nagyobb, akit az oktató, a hallgató, a közösség megvalhat, de ugyanúgy a gyülekezetekben, hogyha látjuk, akkor szintén ezt lehet mondani, hogy egyrészt az, hogy valakiben följön az a vágy, az az érdeklődés, hogy ő a Krisztus útján akar lenni. Ez már a Szentléleknek a munkája. Lelkipásztori tapasztalatomból eszembe jut egy olyan történés, hogy egyszer egy késő délutáni órán már majdnem sötét. Egy fiatal ember bejött a lelkész hivatalba, és nem igazán lehetett tudni, hogy mit akar. És elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés egy óraszáig tartott, kiderült, hogy neki vannak kérdései, amit nem tud megfogalmazni, de a kérdéseknek a lényeg az volt, amikor megértettem, hogy ő valahogy akar ide ebbe a közösségbe tartozni. A családja református volt, erről hallott, de őt nem így nevelték, elteltek évek, tehát már 30 fölött volt ez a fiatal ember, és az életét szerette volna lenbe tenni. Mi ez, hogyha nem valamilyen isteni munkálkodás, hogy ő benne ez a vágy megfogalmazódott, és utána konfirmált, egyházi esküvője volt, gyermekét kereszteltem. Ezek mind-mind az én számomra az Isten Szent Lelkének a munkái, mert ő neki senki nem mondta, hogy menj be a református lelkész hivatalba, hanem érzett valami megfoghatatlan vágyat, valahova tartozni akart, és az életét rendbe akarta tenni. Mert az ember élethez hozzátartozik az, hogy nem csak fizikai valóságunk van, nem csak testi valóságunk van, hanem az emberben van valamiféle lélek, tartalom, mi az, hogy reménység, ez is borzasztó nehéz gondolat, hiszen a mai világban, amikor adunk, veszünk, be van árazva minden, a reménység az egyik legmegfoghatatlanabb dolog, de hogyha nincs reménység, az emberi élet is valahol szegényebb. És ezeket látom én, hogy az Isten Szent Lelke csöndben és töretlenül munkálkodik, és vannak a történelemben olyan idők, amikor vihar formában és tűz formájában tisztít meg bennünket.
Mindebből, amit mond, lenne mit ünnepelnünk pünköstkor, de pünkösdi ünnepekre gondolok, akkor azért általában az az érzés fog el, hogy nincs ünnepi hangulat. Nem úgy, mint húsvétkor, nem úgy, mint karácsonykor, pedig ez a három ilyen kiemelkedő keresztény ünnep. Miért lehet ez így ön szerint?
Ennek több oka lehet. Talán a legegyértelműbb oka az, hogy még a karácsonynak és a húsvétnak vannak olyan megfogható szimbólumai, vagy olyan megfogható üzenetei, mint amit a betlehemi jászolban látunk. És ráadásul az ünnep általában az, amit el lehet adni, mármint nem teológiai értelemben, tehát lehet látni azt, hogy például a karácsonyi előkészületek minden évben korábban kezdődnek. Tehát már október elején elkezdődik a karácsonyi díszítés, mindenféle karácsonyi trendekről hallunk, karácsonyi rendezvények vannak már adventben is, stb. A húsvét is valami hasonló, és figyeljük meg, hogyha népszokásainkat nézzük, a betlehemezést vagy a locsolkodást és ennek meg annyi más részét, a karácsony és a húsvét az annyiból talán könnyebben kezelhető, még hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy egy gyermeknek a születése, amely átvitt értelemben a családnak, a szeretetnek, az összetartozásnak az ünnepe, egy évvégi hangulat van hozzá, amikor az emberek elmennek szabadságra, évente egyszer olyanok találkoznak, akik nem szoktak, és a húsvét is valami hasonló, hiszen hozzá kapcsolódik a tavasznak, a virágoknak, a természet újjászületésének a gondolata, és még hogyha nem is biztos, hogy a Krisztus feltámadása kézzel fogható, de azt el lehet mondani, hogy valakit megöltek, Jeruzsálemben keresztre feszítettek, eltemettek, és egy új élet kezdődött. Pünkösd viszont egyrészt talán a húsvéthoz való közelség miatt is, másrészt pont abból a tartalomból, hogy a Szent Lelket hogyan lehet anyagba önteni. Pont ez a lényeg, hogy a Szentlélek nem kiábrázolható egy betlehemi jászol, vagy egy Jeruzsálemben lévő sír képében, vagy egy golgotai kereszttel, hanem legfőjebb mondjuk a lángnyelveket lehet ábrázolni bizonyos festményeken, vagy vannak olyan országok, ahol pünköstkor a templom kupolájáról vörös rozsaszirmokat szórnak be a templomba, ez főleg Olaszországban szokás. Nagyon nehéz megfogni azt, aki a Szentlélek, és mondom, hogy több oka lehet ennek, hogy a pünkösd egy picit margóra került. Többek között az is, hogy húsvét után 50 nappal van, a vízkeresztnek is az a problémája, hogy karácsonyhoz túl közel van. Ennek megvan az ünneptörténeti magyarázata, hogy az ünnepköröket nézzük, a fő ünnepek mellett mindig van egy második csúcspont, karácsony és a vízkereszt, húsvét és a pünkösd. Ennek megvan a maga teológiai logikája, és az átlag ember számára mit kezdjünk a Szentlélekkel, az egyház megalapítása. És a pünkösd azért nagyszerű ünnep, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a jelen, amiben élünk, az egyház jelene kezdődik el pünköstkör. Tehát igazából, amit ünneplünk, az, amik vagyunk az Isten Szent Lelke által, ez az egyház folyamatosságának az ünnepe is, a hívő ember számára, a gyülekezetek, az egyházak számára. Tehát a pünkösd az, ami a húsvét titkát megerősíti, megpecsétli, hiszen Jézus megígérte a búcsú beszédében, hogy elküldi a vigasztalót, aki megtanít bennünket, aki elvezet a teljes igazságra. És hogyha megnézzük Péternek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az ige hirdetését, akkor azt látjuk, hogy ő arról beszél, ami húsvétkor történt. A mi számunkra a pünkös története az az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első néhány verse, amikor összegyűlnek Jeruzsálem, be, ott hirtelen lesz valamilyen szélvihar, meg valami csodálatos jelenés, a Szent Lelket, mint egy szétoszló lágnyelveket látják az apostolok fején, és utána egymást kérdezgetik, hogy mi lesz, viszont csattanója a történetnek utána kezdődik, hogy Péter kiáll és elmondja, hogy kicsoda ez a Szentlélek, és arról beszél, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten feltámasztotta, és utána jön az a felszólítás, hogy térjetek meg, megtérnek, és folytatólagosan leírja, hogy a gyülekezetben összegyűlnek az apostoli tanításra, összegyűlnek a kenyér megtörésére és az imádkozásra. Tehát a pünkösd egy picit olyan, mint egy kettős pont lenne egy mondatban, hogy rólunk van szó most már, beteljesítve a teljes üttörténetet, az a jelen, amiben élünk, az egyháznak az a valóság, az kezdődött. Tehát igazából nincs benne az a pontszerűség is, hogy valamikor a betlehemi éjszakában Jézus megszületett, valamikor Krisztus után a harmadik évtizedben történtek ott események, Poncius Pilátus, meg zsidók, meg tagadók, meg keresztrefeszítés, hanem gyakorlatilag azért nehéz ünnep az én véleményem szerint a pünkösd, mert magunkra kell nézni. Tehát rólunk szól, mi vagyunk, akik az egyháznak a tagjai vagyunk, és mint egy hatalmas folytonosságban élünk tovább, és ezt a folytonosságot az Isten Szent Lelke biztosítja.
Nem véletlenül pont ezek miatt, amit mond is, az egyház születésnapjának is szokták pünkösdöt mondani, de mindenből, amit mond, nekem az a kérdés következik, hogy nincs mit ünnepelnünk, ha magunkra nézünk?
Hát ez döntse el mindenki magában, ha szabad ilyen talányos választ adni. Látjuk azt, hogy gondokkal küzdünk. Nekem mindig az a kérdésem, hogy melyik volt az a korszak az egyház életében, amikor minden szép volt és csodálatos. Sokszor érzem azt az egyházi közbeszédben, hogy ott a pünkösdi történet körül, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, hogy minden szép volt, minden jó volt, az apostolok körbejártak, hirtelen mindenki megtért, de a Biblia nem szól az egyháznak a további történetéről. Ott van egy hatalmas kezdet, és utána mi ebbe benne vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem lesznek nyomorúságaink, kísértéseink, és nem lesznek tagadók, és nem lesz probléma, és az ember elkényelmesedik, hogyha végig gondoljuk csak a 20. századi történelmünket, azért a legnyomorúságosabb időkben érezték meg az emberek azt a valóságot, hogy itt már az ember nem tud mit tenni, nem az Istenre kell ráhagyatkozni, hogyha a II. Világháború utáni ébredést nézzük, hogyha a rendszerváltás utáni átalakulást nézzük. Tehát vannak periódusok, amikor úgy tűnik, hogy jobb, amiben élünk, de a Szentlélek megtanít bennünket arra kitartásra, hogy a kevésen is hűnek kell lenni, és a hit mellett, az igazság mellett, az Isten igéje mellett, teljesen mindegy, hogy milyen korszak van nekünk, hűségesen ki kell állni. Talán a határon túli magyar közösségekben látjuk azt, hogy ott az egyház az egyszerre valahol a nemzetnek, a nyelvnek, az összetartásnak a hely az anyaországban, vagy ahol úgynevezett többségi társadalomban élünk mi keresztjének, egy kicsit elsikadnak az értékeink, tehát a ragaszkodásunk is, és egy költői kérdés, akár lelkipásztori kérdés is, hogy Istennek mindig nyomorúságot kell ránk hozni, hogy rácsodálkozunk arra, hogy ő megsegít bennünket, tehát hogy elkényelmesedünk, és az a tükör, amit az Isten szent lelke tart elénk, hát valljuk be, hogy sok esetben nem biztos, hogy túlságosan szép, de amikor tükörbe nézünk, vagy önvizsgálatot tartunk, akkor azt is látjuk, hogy miben kell esetleg megváltozni, mert megint Jézusra szeretnék utalni a búcsú beszédekben, amikor a lelket ígéri, azt mondja, hogy a Szentlélek a leleplező hatalom. Tehát ez is benne van pontosan a szuverenitásából, hogy én nem mondhatom meg a léleknek, hogy ő mit csináljon. Vigasztal, épít, bátorít, te lehet, hogy éppen elvesz tőlünk valamit, megráz, átfúj rajtunk, vagy éppen leleplez, és valahol a keresztény embernek is a bűnei, a nyomorúsága, a fogyatkozásai, és az egyháznak is sokszor a gyengeségeire rámutat, és ezért nagyon nehéz, mert az ember nem szeret esetleg belenézni abba a valóságba, amiben van.
A pünkösd ünnep történetéről egy kicsit részletesebben meséljen még nekünk. Úgy fogalmazott az előbb, hogy visszajött a pünkösd hétfő, mint ünnepnap korábban. Magyarországon volt már pünkösd hétfő ünnepnap?
Így van. Nyilván, hogy az, hogy mi minősül állami ünnepnek, az egy másik kérdés. Viszont a 18. századig az úgynevezett sátoros ünnepeinket, tehát a három fő ünnepet, a karácsonyt, a húsvétot és a pünkösdöt több napon keresztül ünnepelték. Az, hogy két napossá vált, ez a 18. századnak a második felétől gyakorlat. Általában még a 16. 17. században, tehát 1500-1600-as években, 1700-as években a karácsony, a húsvét és a pünkösd három napon keresztül megünnepelt ünnep volt, tehát például húsvét vasárnap, húsvét hétfő, és húsvét kedje is gyakorlatilag ünnepnek minősült. Ezt aztán munkaszervezési és egyéb ügyeknél fogva elkezdték két napra rövidíteni. Ezeket látjuk ágendás könyvekből, prédikációs könyvekből, hiszen ezekre a napokra vannak igehirdetések. Onnan jön ez a gyakorlat, hogy a nagy ünnepeket az ószövetségi időben, az ókori időkben általában egy hétig ünnepelték. Hogyha megnézzük a zsidóság gyakorlatát, a páska ünnep, amely ugye a mi húsvétunkkal párhuzamban van, és a kovásztalan kenyerek ünnepe, az tulajdonképpen egy hétig tart. Mindig az első nap, a második nap és az utolsó nap a hangsúlyos. Ennek a gyakorlata megvan nálunk is, csak elkopott. Karácsony napja, december 25-e, egy hétre rá, tehát a 8. napon van kis karácsony napja, amit ma új évnek hívnak. Húsvét esetében húsvét vasárnap, húsvét hétfő, és a fehér vasárnap, amely a húsvét utáni vasárnap, szintén ezt az ősi hagyományt viszi tovább, hogy egy hétig tart az ünnepi időszak, ebből az első két nap hangsúlyos, és általában van egy ismétlő nap az utolsó idő. Mindegyik ünnepünk több napos volt.
Két megjegyzés, az egyik a nagyon ismert karácsonyi gyerekének, aminek szerintem a jelentését már kevesen tudják, de reflektál azzal, amit mondott, hogy a kis karácsony, nagy karácsony, szól az ének. A másik pedig, hogy a karácsony többnapos ünneplés, a háromnapos ünneplés, és Erdélyben még megvan, van karácsony harmadnapja.
Így van, sőt, bizonyos területeken még húsvét harmadnapja is előfordulhat bizonyos erdélyi területeken, és csak még egy érdekességet hagy mondjak, hogy az adventet a népnyelven kisböjtnek is hívják. Nagyböjt, kisböjt, nagy karácsony, kiskarácsony, sokszor nem értik, hogy miért kell azt mondani nagybőjt, ez egyszerűen csak az időnek a kiemelése akar lenni, és megvolt a párja a kisbőjti idő, ami az advent, a kettő egyébként ünneptörténetek összefügg, hiszen pontosan ugyanazt a szerepet tölti be. Ünnepi ciklusok vannak, fölvezető időszakkal, főünneppel, köztes idővel, egy második megerősítő ponttal és egy levezető időszak. Tehát ez nagyon, nagyon finoman alakult ki a keresztény ünnepkör is.
És akkor a pünkösd történetéről még azt szeretném kérdezni, hogy beszéltünk már arról a beszélgetésben, hogy nem látjuk olyan fényesnek ezt az ünnepet. A csinadratát körülötte úgy értem, nem a jelentését, mint karácsonyt és húsvétot. Volt olyan időszak az ünnep történetében, amikor magasztosabb volt, nagyobb jelentősége volt, nagyobb csinadratta volt körülötte?
Ha a csinadratta szót használta, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a középkorban, a reformáció korában más jelentett ez a fogalom, tehát nyilván a reformáció idejében megpróbálták nagyon puritán módon a szó pozitív értelmében venni, tehát az ünnep lényegére koncentrálva, megünnepelni ezeket az ünnepeket, és minden ünnep kialakított egyfajta ünnepi gyakorlatot, szokásokat, amelyek odáig mennek ezek a szokások, hogy mit eszünk, hogy akárhogyan öltözködünk, névszokásokat, úgynevezett paraliturgikus jelentőségű gyakorlatokat, az adventi koszorú, amely négy vasárnapra emlékeztet bennünket, vagy a húsvéti locsolás, amely a keresztségre emlékeztet bennünket, aztán a tojás, meg a nyúl, meg egyéb dolgok. A pünkösde kapcsolatban igazából nem sok adatunk van, hogy lett volna, amit így kialakított volna. Vannak regionális pünkösdi szokások, ugye ez a pünkösdi királyválasztás, egy picit a nyárnak a kezdete, már a mezőgazdasági termelésnek a második felére fordulunk rá, de olyan jellegű nagy ünneplés, ami úgy a karácsonyt és a húsvétot ünnepli, ez nem nagyon van tudomásunk erről. Tehát, mert igazából egyfajta belső folyamatot is jelent, hogy bennünk mi történik, az egyházban mi történik, valószínűleg ezzel is összefüggésbe lehet. Harmadik személye, akit az apostoli hitvallásban, vagy a Nice a konstantinápolyi hitvallásban megvalunk, és azt mondjuk, hogy urunk és éltetünk, aki nem csak egykor a teremtéskor, nem csak egykor a proféták korában működött, nem csak Jézus korában működött, hanem pont ez a fantasztikus benne, hogy a Szentlélek az, aki itt van, jelenünkben van, ő jelenvaló, és ugyanúgy a mi jelenünket és a jövendőnket is biztosítja, tehát mint egy átfogja, átüleli a világtörténelmet, és az a nagy ószövetségi biztatás, amit Ezékiel lát, hogy a holt csontok megelemedednek ott a völgyben, az Ezékiel könyve 37. fejezetében. Az nem csak Ezékiel proféta számára világos és valóságos, hanem az egyház számára is. Ott nem is biztos, hogy az a lényeg, hogy most ott hogyan lesz ez, hogy a holtcsontok életre támadnak, hanem Ezékiel azt mondja, hogy itt már nincs mit az embernek tenni. Ezek megszáradtak. És Isten elhozza a négy égtáj felől a lelket. Nagyon érdekes, hogy a héber nyelvben az égtáj is ugyanazzal a szóval van kifejezve, mint ami a lélek. Ezért van a régi fordítások, hogy négy szelek felől jöjj elő lélek, és ő elhozza ezt a nagy megelevenedést, hogy ott, ahol már nincs semmiféle emberi remény, ahol a csontok csontszárazak, már az élet is kipusztult belőlük, ott az Isten még mindig el tudja végezni az ő életre teremtő, életre állító, megelevenítő munkáját, és ez nem rajtunk kívül és tőlünk függetlenül működik, hanem velünk is ezt meg tudja tenni. Tehát ha kétségeink vannak, ha nyomorúságaink vannak, akkor a vigasztaló lelket hívjuk. Azt, aki eljön és körülölel bennünket, úgy, mint hogy ember az embert magához öleli, hogyha pedig nyomorúságunk vagy más jellegű dolgunk van, akkor megvigasztal bennünket, ha kiszáradtunk, akkor megelevenít, akkor megöntöz bennünket, vagy éppen úgy, mint a reggeli napsugár, megvigasztal bennünket. Mert ez az Isten valósága, hogy ő az élő Isten és az élő lélek, a mi lelkünk, mármint a nekünk adatott lélek. Az új szövetség részesévé lettünk, és a lélek zsengéjének a birtokosává lettünk a római levél szerint.
Mit javasol a hallgatóinak? Mit kívánhatunk egymásnak pünköstkor? Ugye az ünnepekhez van egy ilyen jó kívánság kapcsolva karácsonykor. Boldog karácsonyt kívánunk, húsvétkor áldott ünnepet kívánunk. Pünköstkor mit kívánjunk? Sok szent lelket?
Élő lelket. Ezt mondanám, hogy élő pünkösdöt kívánjunk. Nyilván, hogy ez egy olyan kifejezés, amit csak azok a közösségek érthetnek meg, amelyek benne vannak ebben a valóságban, de ha kívánunk valamit, akkor azt, hogy a Szentlélek Isten áldásait tapasztaljuk meg, hogy merjük megvallani, fölismerni az életünkben, az egyházban és ebben a világban az Isten szent lelkének a munkáját, és most élünk egy ökokrízisben, egy nehéz időszakban, aminek a kimenetelét és az okait se biztos, hogy 100%-ig látjuk, viszont ott van az a bibliai mondat, hogy Isten elbocsátja az ő szent lelkét, és megújítja a földnek a színét. Ez egy Zsoltár idézet, hogy Isten az ő lelkét küldje el, és újítsa meg ezt a világot. Mert ő a teremtő, tehát ő az, aki a megújulásnak a lelke is.
Mai műsorunkban a pünkösdről és annak főszereplőjéről, a Szentlélekről beszélgettünk Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel. A riporter Hegedűs Márk volt. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu weboldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszöni mai figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.